reggeli személy.
9 óra 16 perckor a reggeli személy, Sárosi Péter, a Drogriporter blogot működtető jogriporter alapítvány igazgatója. Jó reggelt kívánok, szervusz!
Jó reggelt, szia.
A közelmúltban láttam, hogy az Egyesült Államokban tartózkodtál, ahol a pszichedelikus drogokról rendeztek egy konferenciát?
Ez így van, 2025-nek a legnagyobb ilyen pszichedelikus rendezvénye Denverben volt, Colorado-ban, az a cím, hogy pszichedelikus tudomány konferenciának, ez két évente szervezik, és hát több mint 10 000 ember volt, tehát ez egy igen, igen nagy konferencia, ami egyébként azt is jelzi, hogy ez a téma nagyon hype-olt, és nagyon sok embert érdekel.
Odaállt.
Mert hogy ugye a pszichedelikus drogokról azt kell tudni, hogy a pszichiátriai kezelésnek egy ilyen új reménységének tartják a pszichedelikumokat, mert hogy a pszichiátriai kezelés ellátásban ugye a 70-es, 80-as évek óta nem nagyon volt innováció, ami mondjuk a gyógyszeres terápiát illeti. Uh-huh. Akkor jöttek be ugye az antidepresszánsok, ez az SSRI típusú antidepresszánsok, és azóta igazából nem nagyon volt olyan nagy innováció, és a pszichedelikumok azért mások, mert mondjuk egy antidepresszánst azt fölírnak az embernek, akkor azt naponta kell szedni, ugye, hosszú távon. A pszichedelikum az pedig olyan, hogy egy-két szekció ülés alkalmával már nagyon pozitív hatást tud gyakorolni olyan kezelésnek ellenálló, mondjuk poszttraumatikus stressz vagy depresszió esetén, amelyeket a hagyományos gyógyszerekkel kevésbé lehet kezelni.
A hallgatók, aki esetleg nem tudják, hogy mit hívunk pszichedelikumoknak.
Igen, a pszichedelikumok, ez maga ez a kifejezés, ez azt jelenti, hogy elmekinyilvánító, ez egy görög szóból ered, és olyan szerek, mint például a varázsgomba, az LSD, a meszkalin, tehát olyan szerek, amelyek alapvetően megváltoztatják azt a módot, ahogyan a valóságot érzékeljük, és olyan tudattalan tartalmakhoz engednek hozzáférést, amik józan tudatállapotban nem. Tehát terápiás haszna is ezért van ezeknek a szereknek, mert egy csomó olyan elakadást lehet ezekkel kezelni, és itt most nem arról beszélek, hogy valaki a, nem tudom, buliban bevesz egy LSD-b, hanem ez egy terápiás használatról beszélünk, amikor pszichológusok követik végig ezt a folyamatot klinikai környezetben, és akkor van egy előkészítő szakasz, pszichoterápiás ülés, utána van egy gyógyszeres ülés, tehát mondjuk az LSD-vel, vagy a pszilocibinnel, vagy az MDMA-val, és utána pedig egy úgynevezett integrációs időszak jön, amikor feldolgozza az élményeket az illető. És hát például az MDMA, amit egyébként az utcán úgy neveznek, hogy ecstasy, azzal kapcsolatban most már kiderült az, hogy a poszttraumatikus stressz szindróma esetében jóval hatásosabb, mint a legjobb sima pszichoterápiás módszerek önmagukban. Tehát ezek a klinikai vizsgálatok bebizonyították, hogy mondjuk 10-ből 4 embernél működött a sima beszélgetős terápia a PTSD esetében, míg az MDMA-val kombinált beszélgetős terápia az meg 10-ből 7 embernél működött. Tehát, hogy elég reménykeltő eredmények vannak.
De az LSD-nek nem is volt klinikai felhasználása korábban, 50-es, 60-as években, vagy végkorábban?
Igen. Így van, tehát a 60-as években volt egy nagy hullám, amikor ugye elkezdték ezeket a szereket terápiás célokra használni, de aztán ezek ugye úgymond kiszabadult a szellem a palackból, jött Timothy Leary, hippi korszak, és Richard Nixon 68-ban meghirdette a drogellenes háborút, és betiltották a kísérleteket, tehát úgymond a fürdővízzel együtt kijöntötték a gyereket is, tehát megszakították a terápiás alkalmazást is, és most így a 90-es évek végén, 2000-es évek elején jött egy olyan új korszak a kutatásoknak, amit úgy is neveznek, hogy pszichedelikus reneszánsz, tehát hogy újra felfedezik a tudományos kutatás számára ezeket a szereket.
De hogy ez azt is jelentheti, tehát hasonló a helyzetnek az elismertsége, vagy az anyagnak az elismertsége, mint mondjuk a cannabisé volt, hogy először orvosi felhasználásra adták, aztán most már boldog-boldogtalan termesztett füvet az Egyesült Államokban?
Nem, még ott nem tart a kanabisz, tehát hogy kanabiszt legalizálták már sok államban az Egyesült Államokban. Vannak olyan államok, egyébként pont ugye Colorado-ban, ahol mi jártunk Denverben, ott éppen most lépett a hatályba az a törvény, ami szerint engedélyezték olyan elvonulási központok, vagy ilyen, hát ilyen wellness központoknak a létesítését, ahol szakképzett személyzet mellett mondjuk az ember elmehet egy hétvégére, és ott részt vehet a varázsgomba hatóanyaga a pszilocibin terápián, hogyha megfelelő orvosi hozzájárulással ez rendelkezik. Tehát ez a fajta gyógyászati használatnak a szabályozása, az most már több államban kezd előre haladni az Egyesült Államokban, de mondjuk olyan nincsen, hogy valaki bemehet egy boltba, és akkor ott megvásárolhatja magának a gombát. Tehát ez egy szabályozott gyógyászati wellness kontextusban van szabályozva.
És véletlenül akkor az alkalmazása sem olyan, mint mondjuk az LSD-jé, tehát hogy az ember vesz egy bélyeget, aztán beszedi péntek están, vasárnap reggelire rácsodálkozik a világra.
Hát igazából ugye minden szert lehet sokféleképpen használni, meg sokféle célra lehet használni. Ugye említettem az MDMA-t is, amit tabletta formájában, ecstasy formájában, bulikban, diszkókban szoktak használni, de emellett egyébként gyógyszer is. Minden egyes kábítószer gyakorlatilag gyógyszerként kezdte a karrierjét. Tehát ha megnézzük a kokaint, igen, akkor ugye a kokain az eredetileg egy ilyen helyi érzéstelenítő szer volt, amit előszeretettel használtak például a szemműtéteknél, ahol nem lehetett altatni, vagy fogorvosok használták a kokaint. Az opioid alapú gyógyszereknek, vagy a szereknek is megvan ugye a fájdalomcsillapítóként való használata, a kanabisznak is ugye például egy hányinger csillapító, étvágynövelőként van gyógyászati használata, de egyébként az emberek használják csak simán ellazulásra is. Tehát, hogy igazából ez nem a molekulán múlik, mi rajtunk embereken, hogy mire használjuk. Egy kést is lehet használni arra, hogy fölvágjuk otthon a kenyeret, olyan, vagy arra, hogy megöljünk vele egy másik embert. Tehát nagyon sokféle használata van ezeknek a szereknek.
Trump drogellenes háborúja hogyan működik, vagy mi a hatása?
Hát Trumpnál azért azt kell mondani, hogy ez a drogellenes háború, ez egyrészt ugye elsősorban Latin Amerikára irányul.
De tehát politikai okai vannak, nem elsősorban.
Igen, én is ezt úgy gondolom, hogy ez nem egy ilyen hiteles aggódás azért, hogy
nem a kartelekkel van baja elsősorban, igen, hanem a kormányokkal.
Igen, és most ugye Venezuelával lehet látni a hírekben, hogy rakétával robbangatják föl a csónakokat, meg hajókat, ami hozzák át a drogokat állítólag Venezuelából. Na most azért az szerintem az, hogy pont Venezuela, ahol az Amerikai Egyesült Államokkal ellenséges kormányzat van, és egyébként Venezuela ül a világ egyik legnagyobb olajtartalékán, és hogy pont Trump a drogellenes háború örve alatt próbál beavatkozni a venezuelai politikába, az nem véletlen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy Trump esetében a drogellenes háború az egy álca, hogy az ő saját geopolitikai játszmáit játsza egyébként, és mondjuk ne Kína tegye rá a kezét a venezuelai olajtartalékokra, hanem Trump.
Igen, és ha már szóba hoztad Kínát, ugye most volt a találkozója a kínai elnökkel, és ott a fentanyl kérdés is szóba került, ugye, ami hát azért azt lehet mondani, hogy a legnagyobb veszély az amerikai fiatalokra ez a drog.
Így van, egyébként ugye a fentanyl is egy fájdalomcsillapító gyógyszer Magyarországon.
Ez olyan, mint az ópium, vagy
tapasz, tapaszként szokták. Tehát én kimondottan erős fájdalmaknál, műtét után például nagyon hatékony, mert nagyon gyorsan ható ideje. Tehát gyorsan feljön a hatása, és viszonylag gyorsan el is múlik. Ami jó fájdalomcsillapító gyógyszerét teszi, pont az teszi olyankor veszélyessé mondjuk a fekete piacon, vagy az illegális piacon, ugyanis nagyon könnyű túladagolni. Tehát ez egy nagyon potens szer, 50-szer, vagy akár 100-szor lehet potensebb, mint az utcai heroin, és könnyű a hígítását elrontani, ugye a sufnituning illegális vegyészek nem mindig jól hígítják, és túladagolják nagyon könnyen a klienseiket, vagy a vevőiket, és emiatt van az, hogy az Egyesült Államokban a túladagolásos halálesetek 90%-a az most már a...
Tehát egy ilyen kiemelkedő halálok a fiatalok túladagolása körében,
fiatalok körében többen halnak meg fentanil mérgezésben, mint ahányan autóban esetben.
A fentanil az miből készül?
Mágból? Ez egy szintetikus, opioid, tehát azt laboratóriumban állítják elő. Nagyon hasonló a hatóanyaga, mint ami az ópiumban található, de ez egy szintetikus verzió. Ugyanahoz az agyban, ugyanahoz a receptorhoz, vagy receptorokhoz kapcsolódik, mint a heroin mondjuk, csak sokkal potensebb, tehát sokkal kisebb kell belőle ahhoz, hogy akár halálos túladagolást okozzon.
Miért Kína a fentanyl nagyhatalom?
Miért Kína? Hát nagyon rosszul volt szabályozva a kínai gyógyszeripar és vegyipar korábban, most szépként most már kezdik azért szigorítani, de hogy igazából nagyon könnyű volt mondjuk online megkeresni egy kínai gyárt, és akkor ott valaki online leadta a rendelést, és mondjuk kriptovalutával tudott fizetni, és berendelni ezt is a posta kiszállítja gyakorlatilag, anélkül, hogy ilyen nagy kockázata lenne annak, hogy ezt elkapják mondjuk a határon is, mert nagyon picike kell belőle, tehát könnyű csempészni. És hát Kínában eddig ez a szabályozás elég gyenge volt, sokak szerint ez egy tudatos dolog volt, tehát még kínaiak hagyták, hogy hanyatló nyugat, hogy szenvedjen a mi ópioidunktól. Én nem gondolom egyébként, hogy ennyire ilyen összeesküvés lenne el mögött. Most
hát a kínaiak nagy ravaszok azért.
Hát az igaz, a kínaiak most elkezdték viszont Trumpal való együttműködés keretében szigorítani a gyógyszer előállítást, meg a vegyipart. Ezért aztán most elkezd átmenni a fentanil előállítás Indiába. Tehát egyébként ez egy jellemző dolog a drogellenes háború esetében, hogy amikor valahol sikerül valami nagy sikert elérni, akkor többnyire átmegy a termelés egy másik helyre. Tehát ezt úgy szokták nevezni, hogy a drogpiac olyan, mint a léggömb, vagy léggömbefektus, benyomod az egyik oldalát, a másik oldal kitüremkedik. Tehát, hogy nem az lesz a hatás, hogy akkor elzárod a csapot, mint ahogy Horváth Laci szokott fogalmazni idehaza, hogy el kell zárni a csapokat, és akkor minden jó lesz. De hogy ez nem így működik a drogpiac. Tehát, hogy inkább azt szokták mondani, olyan, mint a hidra, hogy levágja az ember a fejét, és akkor valahol máshol növeszt még kettőt.
Fentanyl van Magyarországon?
Hála Istennek nincs. Ilyen nyomokban találtak eddig csak fentanilt, mert hogyha bejönne...
De hogy?
Európában nem nagyon van. Tehát ez egy érdekes jelenség, hogy főleg Észak-Amerikában van fentanil. Van egy-két kivétel Európában, mondjuk Észtország, de alapvetően nem jelent még meg. Igazából, hogy pontosan miért, nem. Mert hogy lenne rá egyébként igény. Há, most az Egyesült Királyságban, én most voltam Skóciában augusztusban, Skóciában az egyik legmagasabb a túladagolásos halálesetek aránya Európában, és ott például már megjelent a fentanil, sőt most már vannak olyan újszerek, amiket úgy neveznek, hogy nitazinok, ezeket is ilyen korábban állatorvosok is használták. Ezek is nagyon nagy túladagolási veszéllyel használják őket, és az a baj, hogy gyakran most már az olyan az illegális drogpiac, hogy más drogokat is felütnek ezekkel a szerekkel. Tehát,
hogy a függőséget kiakasztják, okozzon?
Vagy, ez egy jó kérdés, hogy miért. Függőséget? Lehet ez is egy oka, meg az is, hogy ez könnyebben beszerezhető, olcsóbb, és akkor így ezzel ütik föl. De hogy most már például kokainban is találnak fentanilt, meg extazi tablettákban is Amerikában. Tehát ott például már nagyon fontosak lettek ezek a drogbevizsgáló programok, amik arról szólnak, hogy az ember beviheti a szert, és akkor megnézik, hogy van-e benne fentanil, vagy hogy egyáltalán mi van benne. Például Magyarországon ez sincs, tehát nincs ilyen drogbevizsgáló program. A legközelebbi hozzánk az Bécsben van, ahol nem is nemrégen csináltunk egy filmet is erről, a drogriporteren fenn van erről a drogbevizsgáló programról. Szerintem egyébként kéne Magyarországon is, különösen nagy fesztiválokon, ahol azért baleseteket el lehet kerülni, mert hogy ezek a fekete piaci szerek, ezek sokszor szennyezettek, és akár mérgek is található benne.
De Európában már az elmúlt 10-15 évben, 20 évben is működtek az, hogy nagyobb partikon volt egy olyan hely, ahol az ember be tudta vinni az éppen 5 perccel korábban megvásárolt anyagot, hogy megnézze, hogy mennyit tartalmaz tetrahidrokannabil.
Nem
THC-t igazából, hanem mert ez elsősorban ilyen szintetikus parti drogokra vonatkozott.
Igen, és egyébként Bécsben azt is mesélték ott a munkatársak, hogy bevisznek nekik kanabiszt is, mert hogy a természetes kanabiszt is néha fölütik szintetikus kanabinoiddal, tehát ami az utcán úgy fut, hogy herbál, bio. Ezek igazából ilyen szintetikus szerek, ezek is nagyrészt Kínából jönnek be egyébként, és akkor ezek ilyen fehér porként bejönnek, feloldják őket, ráspriccelik dohányra, és úgy adják el, és cigiből elszívják. Ezek a szerek is egyébként, hát ezeknél is jellemző lehet az, hogy rosszul hígítják a dílerek, és amikor például volt ez a Bika nevű szer, nem tudom, emlékszel-e, még pár évvel ezelőtt, és egy évben több mint 40 ember halt meg Bika túladagolásban, ez azért volt, mert rosszul hígították a dílerek. Itt az arról volt szó, hogy pont akkor tiltottak be egy ilyen korábbi anyagot, felkerült a tiltólistára, bejött ez a Bika becenévre hallgató szer, és azok, akik ezt terjesztették, nem tudták, hogy hogy kell jól hígítani, és rosszul hígították. Ráadásul valami új terjesztői lánc volt, akiknek nem volt meg a know-how-ja, úgymond, tehát a korábbit lekapcsolták, és akkor ezért túladagolták az embereket. Ez is egyébként mutatja azt, hogy a drogellenes háborúnak sokszor vannak ilyen nem kívánt következményei. Tehát betiltanak egy szert, akkor nem az lesz a hatás, hogy nem lesz drog, hanem jön valami új, ami esetleg még veszélyesebb, mint a korábbi. Ráadásul, hogyha mondjuk lekapcsolták az előző terjesztőt, akkor jön egy új terjesztő, aki viszont lehet, hogy teljesen hülye az egész folyamathoz.
Hogy az, hogy fentanil nem jelent meg Európában, az köszönhető talán annak is, de lehet, hogy rossz a következtetés, hogy a heroin is, mint hogyha kikopóban lenne Európából.
Hát Európából, mint Magyarországról kikopott, az tény. Nagyon kevesen fogyasztanak ahhoz képest.
Hála Istennek.
Heroint, mint drága. Mondjuk Belgrádba, akár vagy Bécsbe elmegy az ember, ott még van heroinpiac. Valamiért itt nálunk ez a stimulás piac volt az, ami most felfutott. Tehát én erre nem tudok igazából választ adni, hogy most miért nincs heroin Budapesten, ha van a szomszédos országokban. Lehet, hogy annyira kis piac vagyunk, hogy nem éri meg nagy szállítmányokat ide behozni. A fogyasztók azt mondták, hogy azért álltak át a designer drogokra, mert túl drága lett a heroin, és rossz volt a minősége. És hogy ezek az új szerek futnak most, ugye, amiről bizonyára te is tudsz, a kristály nevezetű, amiről sok szó van a médiában, és hát ez egy stimuláns, tehát ez egy pörgető szer, aminek a hatóanyagát úgy hívják, hogy katinon, és ezek változnak a hatóanyagok, attól függően éppen mit tiltanak be. De nagyjából ugyanaz a hatásuk, tehát hogy felpörgetnek egy ilyen eufória, viszonylag rövid ideig hatnak, tehát mondjuk egy órán belül már így kezd leszállni a dolog, és akkor újra kell adagolni. És akkor ezt vagy szúrják injekció fecskendőben, vagy pedig fóliával szívják, vagy orba szippantják.
Én üvegpipákkal szoktam látni embereket a környékünkön.
Igen, így lehet szívni, tehát mint füstjét belélegezni is ennek a dolognak. Sokan azt gondolják, hogy ez crack.
Aha.
Ilyet is hallottam, de igazából a crack az ugye a kokainnak a szabad bázisos formája. Én azt gondolom, hogy persze most lehet, hogy megjelent sporadikusan crack is, de hogy ilyenkor elsősorban a kristályról van szó, erről a katinonról, és nem a kokainról. A nyugat-európai nagyvárosokban egyébként nagyon sok crack van, tehát lehet, hogy ez is be fog gyűrűződni Magyarországra, de egyelőre ezt nem látjuk se a lefoglalás bevizsgált drogokból, se más forrásokból. Viszont a kokain, mint a por kokain, az viszont elég erősen fut föl Magyarországon is, meg egész Európában, azt lehet látni, hogy évről évre stabilan nő a kokain használók, ami meg ugye nem az a tipikus, hogy az utcai hajléktalan vagy a szegregátumban élő, hanem az egy felső középosztályra jellemző a kokain használat, ott viszont meg most már eléggé el van terjedve az éjszakában.
És jó kokainok vannak vajon?
Hát van jó is, meg van rossz is, tehát gondolom ez is az ember pénztárcájától is, meg kapcsolataitól függ, olyan-olyan ez, mint az alkohol, tehát ott is ugye van a minőségi bortól kezdve a tablettás borig sokféle dolog, az ember igényétől is valószínűleg függ ez, meg a szociális státuszától úgymond, de egyébként azt már el lehet mondani, hogy mert régen úgy mindig azt mondtuk, hogy a kokain az a menedzser drog, és csak a top menedzserek, ez hát már nem igaz, tehát aha. Most már azért a középosztályban ez egy elérhető dolog.
És Horváth Laci, ha már emlegettük, Horváth László kábítószer egy biztos kergeti a kokszos csávókat, vagy inkább a Garai utcában nem kapja el a kristályozókat, mert nem tud elég mit kezdeni.
Hát ami szerintem most Magyarországon megy ezzel a harccal, ez inkább egy ilyen kultúrháborúvá kezd átalakulni, mert hogy ugye láthattuk, hogy ilyen prominens előadó művészek kerültek a célkeresztbe, most például T. Denit kapták el, és Horváth László külön posztot szentelt neki, hogy hát ő is a kábítószeres életmódot terjesztette a zenéjében, akkor ugye tudtuk, hogy volt korábban Pogány indulóval, ellen indítottak egy ilyen
hagyjáratot. Éppen tényleg nyerte meg a klipverseny, illetve lett második Betonhoffi mögött.
Igen. Szóval, hogy mint hogyha itt már nem is csak a drogok ellen lenne harc, hanem egyfajta életmód ellen, az embereknek az életmódbeli választásai, értékválasztásai, ízlése ellen, tehát amikor Horváth Laci például szembeállítja a népzenét, a citerás, nem tudom milyen együttest az elfajzott hip-hoppal, amit Pogány indulót csinál, akkor az már többről szól, mint drog. Tehát, hogy mint hogyha a kormány ezen keresztül próbálna az saját nézeteit, ízlését, világnézetét így ráerőltetni a társadalomra. És a másik üzenet az pedig ugye az, hogy azért azt is láthatjuk, hogyha mondjuk te a kormánnyal éppen jóba vagy, akkor csinálhatsz hip-hop zenét, Dope Man vagy Curtis, akkor az nem számít, mert akkor te védett vagy, vad vagy. Tehát, hogy van egy ilyen is szerintem emögött, hogy akkor kell félned attól, hogy megjelenik mondjuk hajnalban állad a rendőrség, hogyha hangosan képviselsz mondjuk ellenzéki véleményeket, vagy kritikus vagy a hatalommal, és nem állsz be a sorba.
Az, hogy hétről hétre jelennek meg hatalmas nagy drogelfogásokról szóló hírek. Ugye most azt hiszem valami 5 millió adagnyi kábítószer lefoglalását jelentették be múlt héten. Az azt jelenti, hogy jobban működik a rendőrség, vagy a szabályozás olyan lett, hogy mindenki kénytelen feldobni a dílerét?
Én nem szeretném minősíteni a rendőrségnek a munkáját, mert hogy biztos most tényleg óriási teher van rajtuk, hogy produkálják a számokat és a statisztikákat. Ugyanakkor azért azt is látni kell, hogy attól, hogy most csináltak egy ilyen különleges ügyosztályt a rendőrségen belül, átirányítottak ilyen rendőröket arra, hogy ilyen nagy fogásokat csináljanak, hogy azért alapvetően a helyi közösségek részéről, akik meg szenvednek a mondjuk például a kristály jelenségtől, mert ugye azért valljuk be, hogy mondjuk a legtöbb szomszédságban nem a kokainfogyasztók azok, akiket problémásnak lát a lakosság, hanem mondjuk az utcai kristály fogyasztót, aki ott fetreng a, nem tudom, Kozban, és mondjuk esetleg kisebb bűncselekményeket követel azért, hogy megszerezze a betevőjét. Tehát ezek a közösségekről én nem látom azt, hogy ott a helyzet javult volna, akár úgy is, hogy mondjuk több járőr lenne az utcán, a Józsefvárosban, vagy mondjuk akár egy kis településen. Tehát ott egyértelműen azt mondják az emberek, hogy nem tapasztalnak ebbe változást, pedig azért én mondom ezt egy jogvédőként, hogy a rendőrségnek ott lehet, hogy lehetne több dolga. Tehát mondjuk én szerintem se oké az, hogyha a héven valaki ott szúrja, nem tudom, kristályt, vagy ha mondjuk betör egy lépcsőházba és ott drogozik. Tehát ezekben az esetekben szerintem igen, a rendőrségnek be kell avatkoznia. Ami viszont illúzió, és ezért nem támogatom ez az egész Horváth Laci kampányt, mert hogy azt mondja, hogy el tudjuk zárni a csapokat, csak a rendőri akciókkal majd a nagy hálózatokat lekapcsoljuk, és akkor el fog tűnni a drog, és nekünk csak erre kell fókuszálni. És ez nem igaz, ez nem így működik. Az előbb beszéltem, hogy a drogpiac, hogy miért nem, és hogy azzal kéne foglalkozni, hogy miért van kereslet ezekre a szerekre, az emberek miért drogoznak, és hogy mit tudunk tenni azért, hogy emberek jobban érezzék magukat a bőrükben, mert hogy azért valljuk be, hogy azok az emberek, akik a utcán kristályoznak, hogy a szegregátumban azok nem örömből teszik ezt. Tehát ez nem egy örömdrogozás, hanem arról szól, hogy annyira rossz az életük, hogy ez az egyedüli olyan dolog az életükben, ami ebből valamiféle enyhülést, kitekintést kínál, még ha ez egy hamis és torz megküzdési stratégia is, de abban a helyzetben, ahol ők vannak, hogyha ő csak azt nézi, hogy az adott napot élje túl, hogy ne érezze, hogy éhes, hogy ne érezze azt, hogy senki nem foglalkozik vele, nem szeretik, nincsen közössége, ahova tartozzon, nincs rendes otthona, stb., akkor ezek a szerek, ez egy megoldás nekik. Tehát
olcsóbb a kristály, mint a kannásbor?
Nem olcsóbb, azt nem lehet elmondani, és egyébként például a hajléktalan társadalomban is van egy rétegződés, tehát hogy mondjuk azért az idősebbek azok még mindig az alkoholt részesítik előnyben, a kristály azért inkább a fiatalabbak körében van, és egyébként erről is beszámolnak mondjuk hajléktalan szállókon, hogy van egy ilyen generációs konfliktus, tehát az idősebb alkoholfogyasztó hajléktalan nem nagyon szereti a fiatalabb kristály vagy herbál fogyasztó fiatalabbakat, és ez sokszor konfliktusokat is okoz. Tehát nem szabad azért túl általánosítani, hogy minden hajléktalan, vagy akár minden szegregátumban kristály van. Mondjuk a szegregátumból is van Magyarországon állítólag 1300, vagy még több, és nem igaz azért az, hogy mindenhol ez van. Vannak érintettek, meg vannak olyanok, ahol még mindig inkább a gyógyszer és az alkohol.
A kristálynak van gyógyíthatók a kristályozók?
Hát igen, ez egy jó kérdés, mert például mondjuk ugye a heroin fogyasztónál azt láttuk, hogy volt metadon, vagy gyógyszer, vagy ilyen elmehetett rehabba. Igazából a kristály fogyasztónál nincsen jelenleg Magyarországon ilyen helyettesítő gyógyszeres terápia. Természetesen olyan esetekben lenne szükség, amikor például valamilyen kezeletlen pszichiátriai zavar van a függőséggel összefüggésben, és ez nagyon gyakori egyébként, tehát ezt az emberek nem gondolnák, hogy mennyire, hogy mondjuk az ADHD, akit amiről nem is tudnak, vagy a depresszió, vagy stb. Tehát, hogy lenne mit kezelni egyébként ezeken az embereken, nem jutnak el a kezelésbe, az ellátásba, illetve az is egy probléma, hogy ha el is jutna mondjuk egy függő a pszichiátriai ellátásba, akkor ott elhajtják, hogy barátom, amíg te függő vagy, addig ne gyere ide, először szabadulj meg a függőségettől, és majd akkor tudunk veled foglalkozni. Pedig szerintem a helyes szemlélet az lenne, hogyha ezt egyben kezelnék, mert ez egy ilyen holisztikusan kéne ezt megközelíteni. Tehát nem véletlen, hogy a függőség is van, meg mondjuk van a depresszió, vagy az ADHD, tehát ezek azért sokszor nagyon összefüggő dolgok, és nem lehet elvárni, hogy előbb az egyiktől szabaduljon meg az ember, hanem ezt valahogy együtt kéne kezelni. És hát például a fiatalok esetében meg iskolákban, meg hát azért azt is látni kéne, amit a szülő se sokszor nem lát, meg a tanár sem, hogy az a gyerek, aki mondjuk betépve megy be az iskolába, nem feltétlenül csak arról van szó, hogy ez egy rossz gyerek, hanem hogy mi van otthon mondjuk.
Hogyne.
Mi van otthon a családban. Hogy egyáltalán hogy akkor kényelmetlen kérdéseket fel kéne tenni, hogy működik ez a gyerek a közösségében, az iskolában, tudja valakivel megbeszélni a problémáit, vannak esetleg olyan szakemberek az iskolában, akik iskolapszichológus, iskolai szociális munkás, aki ezzel az egész dologgal tud kezdeni valamit, vagy esetleg csak egy frusztrált nyugdíjas rendőr, iskolaőr van, aki aztán majd tovább eszkalálja a problémát.
Azt írja az egyik kedves hallgató, hogy ő pontosan tudja, hogy a Garai utcában kik és hol terjesztik a drogot. Valóban nem.
Én ezt én is nagyon sokszor hallom.
Lehet látni. Hát én is látom, tehát pontosan tudom, kristálypalasznak hívom azt az épületet, ahol ezek a csávok jönnek, mennek, hajnalban állnak sorba. Vélhetően ott van valaki, aki árusítja ezt, és aztán bukkannak fel.
Erről én egyébként beszéltem, most nem mondok neveket, mert nem akarom őket nehéz helyzetbe hozni, de beszéltem rendőrökkel is erről a dologról, akik nekem azt mondták, hogy ilyen esetben egyrészt a lakosság nem mindig tudja, hogy már esetleg van-e valami megfigyelő dolog, tehát hogy ők próbálnak tovább jutni a terjesztői láncban, följebbre. A másik, amit szoktak mondani, az például az, hogy oké, hogy ő elviszi a Népszínház utcáról a Józsit, aki ott árulja a kristályt, de hogy másnap a testvére fogja ott árulni, őt is elviszik akkor az anyja. Tehát, hogy igazából önmagában az, hogy ezeket a magákat az elosztókat, az utcai terjesztőket beviszik, ez általában nem szokta azt eredményezni, hogy az elosztás az csökken. Ezzel nem azt mondom, hogy egyébként nem lehetne jobban csinálni ezt rendőrség részéről, de mondjuk és akkor ez a harmadik dolog, amire a rendőrök panaszkodnak, hogy nagyon feltöltetlen a rendőri állomány.
Hogyne.
És hogy...
Hát Piko is pont erről panaszkodik, ilyen, hogy elvárják, hogy harcoljon a drog ellen a Józsefvárosban, de hát nincs elég rendőr. A Józsefvárosi őrség létrehozását akadályozni akarják, most egyre több kerület hozza szóba, ugye Erzsébet város is kitalálta azt, hogy majd létrehoz egy ilyen saját polgárőri hálózatot, amit nem tudom, hogy milyen jogosítványokkal vannak, hogy a kristályosokra még visszatérve, tehát ha nem kezelhetők, akkor nyilván nehéz a probléma, de hogy a kristályhasználat az ugyanolyan függést alakít ki, mint mondjuk a heroin vagy. Tehát, hogy elvonási tünetei vannak a kristálynak, mindenféleképp meg kell szereznem a következő adagot egy órán belül?
Igen, nem fejeztem be az előző gondolatot, amit akartam még mondani, mert ugye igen, nincsen, mint a heroin használónál mondjuk gyógyszeres helyettesítőkezelés, de ez nem jelenti azért azt, hogy nem lehet mit kezdeni a függőséggel, ami van, tehát igen, ez egy komoly függőséget kialakító szer. Nem lehet mondjuk belehalni úgy az elvonási tüneteibe, mint az alkoholéba, amiben ugye bele lehet halni az alkohol elvonási tüneteibe, de ettől még nagyon súlyos elvonási tünetek tudnak jelentkezni. Vannak esetek, amikor ez kórházi kezelés detoxot igényel, de egyébként nem ez a legdurvább a függőségben. Tehát nem az a legdurvább a leállásban, ami, hogy absztinensé váljon az illető, hanem az, hogy amikor az ember józanná válik tartósabban, akkor feljönnek dolgok, amiket eddig a droggal nyomott el. amikkel eddig nem kellett foglalkoznia. És itt van általában a kritikus pont, és ezért van az, hogy nagyon sokan visszaesnek, mert nem tudnak ezzel mit kezdeni. Tehát, hogy a függőségből való felépülés, az sokkal több annál, mint hogy kivesszük a drogot a képletből, valamit bele kell tenni a helyére. Valami olyan megküzdési stratégiákat, ami pozitív szenvedélyeket, vagy valamit, amivel az ember képes azokat a szorongásokat, fájdalmat, szenvedést, mindenféle félelmet, ami benne van, perspektívátlanságot, azt, azzal tudja majd kezdeni. Tehát, hogy ez egy hosszabb folyamat azért ez a felépülés, vannak benne visszaesések is. Egyébként, ha befektetnénk ezekbe az emberekbe, akkor lenne nekik kiút. A baj az, hogy nem csinálunk ezzel semmit, tehát, hogy az addiktológiai ellátórendszer az ezer sebtől vérzik, kevés a szakember, kevés a segítőhely, kevés a pénz, megszüntették a Nemzeti Drogmegelőzési Intézetet, ami képzéseket biztosított, kutatásokat végzett, módszertani segédanyagokat, stb. Tehát, hogy ezer dolog hiányzik a rendszerből ahhoz, és ugye akkor nem beszéltem arról, hogy az ártalomcsökkentés ellen milyen hadjárat is folyt, tehát például a 8. kerületben a tűcserét bezárták. Az emberek sokszor nem szeretik ezeket a programokat, mint a tűcsere, meg ne az én szomszédomba legyen, de közben meg nagyon-nagyon is szükség van rájuk, mert ezek tudják úgymond beszívni azokat, akiknek szükségük van az ellátásra. Ez nem fog besétálni a rehab otthonba, nem fog besétálni a kórházba, hanem tipikusan ezek az úgynevezett alacsony küszöbű programok, ártalomcsökkentő programok azok, amik először megtalálják a fogyasztót, ahova be lehet menni úgy, hogy még nem szermentes, és ott kezdenek el vele foglalkozni először, hogy leültetik, barátom, te hogy vagy, mi van veled, nem rögtön azzal, hogy álljál le, hanem hogy mi van veled, hogy vagy az életedben, milyen problémák, és akkor így szépen feljönnek a dolgok. Egyébként ez is egy probléma, hogy gyakran azt mondják maguk az érintettek, a fogyasztók, hogy ezek a programok az első olyan hely, ahol emberi szót hall. Tehát mondjuk, kijön a mentős, akkor hát a mentősök általában nem túl jól kezelik ezeket a helyzeteket, neki nem is ez a dolguk, ők egy sürgősségi ellátást nyújtanak. Az egészségügyi ellátórendszerben a drog használót nagyon nem szeretik azért általában Magyarországon, tehát sok diszkrimináció van, és emiatt aztán nagy a bizalmatlanság és a függőkben, arra, hogy segítséget kérjenek. És ez a megbélyegzettség is probléma. A szakirodalom szerint az emberek egyik fő oka arra, hogy nem kérnek segítséget, az a szégyen. És hogy azt is látni kéne, hogy azzal, hogy mondjuk ez a kampány folyik most, ez a drogellenes kampány, ezzel még jobban megbélyegezzük a droghasználókat, még több szégyent rakunk rájuk, és nem azt segítjük elő, hogy ők változtassanak az életükön, mert a szégyen az nem idézelő pozitív változást. Ugye szokták mondani, hogy a szégyen az más, mint az egészséges bűntudat. Az egészséges bűntudat az, amikor azt mondod, hogy valami rosszat dolgot csináltam, és ezen változtatnom kell. A szégyen az, hogy valami rossz dolgot csináltam, mert én rossz vagyok, én rossz ember vagyok, én selejtes ember vagyok, magyarul nem is tudok jót csinálni. És ugye ez a baj a szégyennel, hogy az egy ilyen spirálba viszi az embert, hogy egyre mélyebbre, és ezt így szokták nevezni, hogy a függőség szégyen spirál. És hogy valahogy ebből kell kiragadni az embereket.
Ha mondjuk ugye szóba került már a kristályozók a 7. kerületben, múltkor láttam azt, hogy megállt a szirénázó rendőrautó, villogó rendőrautó, de ott a srácok továbbra is kristályoztak, nem is mentek oda hozzájuk a rendőrök, tehát van más fontos foganatosítás volt talán az aluljáróban, de hogyha beviszik őket, akkor mi történik?
Na hát az, hogy, és szerintem ezért is nem viszik be, már hogy és ezt is hallottam már rendőrtől, hogy azért már ők se, tehát most Horváth Laci meg drogháború ide vagy oda, a legtöbb mezei úgymond rendőr sem úgy gondolkodik már, hogy akkor most minden fogyasztót azonnal bevigyünk, mert tudják, hogy ennek nagyon sok értelme nincsen, előbb-utóbb ki fogják engedni, ugyanott lesz az utcán, nincs hol mennie annak az embernek. Ők már eljutottak egy olyan pontra, ahol olyan nagy, hogy mondjam, mint hogy te is mondod, tehát már nem nagyon zavarja őket sok minden, csak az, hogy legyen meg a következő adag. Hát nagyon sokszor azok a fiatalok, akik ott az utcán lehet látni, meg kéne kérdezni, hogy honnan jöttek. Elnézést, tehát, Hős hogy...
Hős utcában.
Hát, vagy hogy még előtte honnan jöttek, igen, tehát, hogy ezt is ugye szokták mondani, hogy a valódi kérdés nem az, hogy mi a franc van, baj van veled, miért csinálod ezt, hogy csinálsz, hanem az a jó kérdés, hogy mi történt veled. És hogyha ezt megértjük, hogy honnan jött, mi a története, akkor meg fogjuk érteni, hogy miért viselkedik úgy, ahogy. Tehát például sok emberben biztos nincs meg az a kapcsolódás, hogy most sokat beszélünk a gyermekvédelem helyzetéről, és hogy milyen sok bántalmazásnak és abúzusnak és elhanyagolásnak vannak kitéve gyerekek a gyermekvédelemben. Például ez a gyermekvédelem a legfőbb utánpótlása az utcai szerhasználók csoportjának. Tehát, hogyha megkérdeznénk ott, mondjuk a hajléktalan szerhasználókat, akkor azt gondolom, hogy hát ha nem is minden második, de harmadik, negyedik biztos mondaná, hogy ő gyermekvédelemből jött. És hát, hogyha ezzel az egész rendszerrel nem kezdünk valamit, akkor olyan, mintha a lyukas csónakból meregetnénk ki a vizet, mert hogy mindig jön az utánpótlás. Tehát, hogy itt jóval többre lenne. Beszélhetünk itt városkozmetikáról, hogy akkor több rendőr, több kamera, nem tudom, ezekkel lehet így ideig, óráig eredményt elérni, de közben az arról is kéne beszélni, hogy tömjük be a lyukat a csónakba.
Hogy látod, hogy korosztályos probléma a drog? Tehát van olyan korosztály, ami nem érintett? Felnő egy olyan generáció talán, aki nemet tud mondani, és nem azért, mert Horváth Laci azt mondja, hanem mert más felé indult el.
Hát ugye tipikusan mindig a fiatalabb generációk azok, akik több drogot használnak. Most itt az illegális szerekre gondolok, mert az alkohol esetében ez nem igaz. Különösen Magyarországon nem igaz, ahol mondjuk az idősebb generáció többet iszik. Ma már a fiatalok kevesebbet isznak egyébként, mint az idősebbek. De hogy alapvetően én azt látom, hogy ez egy érdekes módon ez ma már nem olyan, mint mondjuk a 90-es években volt egy ilyen nagyon durva generációs hasadék vagy szakadék, hogy ugye a korábbi rendszerváltás előtt felnőtt generációk csak hírből ismerték főleg az illegális szereket, és akkor vasfüggöny leomlott, hirtelen rázódult a társadalomra a kanabisz, a heroin, a minden. Most már azért szerintem, aki tehát mondjuk a mi generációnk már, akik most 40-es, 50-esek, azok már azért általában már fiatalkorban találkoztak szerekkel, és ami érdekes, hogy egyre olyan szintereken jelenik meg a szerhasználat, ahol korábban nem. És akkor ugye itt most említhetném azt, hogy ugye Horváth László a táncházakat hozta föl, hogy azok a akkor azt kell terjeszteni, hogy akkor azok a drogmentes alternatíva, vagy nem tudom. És pont nemrég láttam olyan posztokat a közösségi médián, hogy a táncház mozgalomban is most már megjelent az illegális terek. Éppen, tehát hogy lehetne egy csomó mindent, mondjuk azt, hogy a vendéglátásban, vagy vannak olyan iparágak, ahol a speednek a használata, kamionsofőrök, vagy valami, az most már így teljesen elterjedt.
Építőipar.
Igen, hogy igazából én már nem azt mondanám, tehát hogy nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy akkor itt a, nem tudom, a buliba járó fiatalok az érintettek, vagy csak a hajléktalanok, hanem hogy a drogok átszövik a társadalomnak a szövetét. Lehet, hogy nem annyira, mint Nyugat-Európában még, de most már Magyarországon is eléggé, és hogy amikor azt mondjuk, hogy drogos, akkor ne feltétlenül egy ilyen kapucniban a aluljáróba ülő emberre gondoljunk. Lehet, hogy a szuper sikeres ember, akivel a vállalatnál találkozol, vagy az irodában, vagy valahol, az is egy drogfüggő, csak nem tudsz róla. Mert hogy vannak magasan funkcionáló drogfüggők is. Tehát, hogy van, amikor éppen a siker az, ami miatt egy ember drogozik, és nem feltétlenül a sikertelenség.
Éppen szaladunk ki az időből, csak még hozzá akartam tenni azt, hogy mennyire fura az, hogy ha az ember így belegondol, addiktológiáról beszélünk, de hogy ahány addiktológus van az országban, azt az ember fel tudja sorolni így 2025-ben. Tehát pontosan lehet, hogy milyen kevés van ebből a szakemberből.
Kevesen vannak, hál' Istennek van most már addiktológiai konzultáns képzés, hogy az addiktológus az a pszichiáter, akinek van szakvizsgálja, de az addiktológiai konzultáns az egy ilyen 1-2 éves képzés, mindenki meg tudja csinálni, és az egy ilyen tanácsadó, és ez egyébként ez egy nagyon jó dolog, mert hogy ők azok, akik először összetudják kötni a megfelelő ellátással az embereket, és ebből egyre több képződik, és egyébként nagyon sokan rögtön akarnak menni a magánellátás irányába, mert hogy egyébként van azért fizetőképes kereslet is, tehát vannak középosztálybeliek és gazdagok, akiket érint a függőség, és ők el tudnak menni magánba, meg tudják fizetni. És hát itt is van egy nagy probléma, hogy miért ragad benne a kristályos, a szegregátumi használó, mert neki nincs ilyen lehetősége. Tehát, hogy a gazdagot és a szegényt egyaránt érinti a függőség, csak mások a lehetőségek a felépülésre, más a szociális háló, szociális tőke.
Annyi kérdés maradt bennem, csak lejárt az időnk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Sárosi Péternek, a Drog Reporter blogot működtető jogriporter alapítvány igazgatójának, hogy eljött hozzá, beszélgetni fogunk még. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Nemes Dávid, Horváth Ádám, Szegdi Tímea és Zsidai Péter, én Pálinkás Szűcs Robert adom, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, legyen kellemes a hétvégük, ne vezessenek részegen, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ, give peace a chance, Putyin rohagy meg, véhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így láttuk.
Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!